Igen, és akkor így gyakor, mindjárt kapcsolok egy kis.
Beleegyeztünk. Emlékeztek a film a Blair Witch Project, amikor kimentek az erdőbe ilyen boszorkányokat?
Igen, és
Aha.
ugye csak a sistergő képernyő marad.
Igen.
Na, még a Peti mozog, addig is mozog mindig valamnak.
És gyakorlatilag az egy emelettel feljebb
A
lévő
Pali
izéhez ülök.
kilépett.
Aha.
Hát akkor
Szállás.
ennyit a vendégről.
Ez egyre jobb lesz.
A Blair Witch Project. Sziasztok! Mi vagyunk a Kerengő Podcast, a 32. adással, 2023. május 18-a van, a mennybe menetel ünnepe és egyben az internet világlapja, úgyhogy a láthatatlan, de valóságos hálózatokról szóló nap, az egyikben még a lélek és az élet is ott van, a másik pedig eszköz is lehet, hogy a lelket és az életet közvetítse, szebbé tegye, ebben a reményben vesszük fel az adást. Itt van két barátom és kollégám, Bella Péter, és Szakács Gergő,
Sziasztok!
Szaki. Igen, Péter egy kicsit későn
Sziasztok!
kapcsolódott be, Gergőbe pedig én beszéltem vele. Én azt írtam ide fel magamnak, hogy
Ez egy
remélem,
ilyen
hogy...
este. Profik vagyunk, profik
Azt
vagyunk.
írtam fel magamnak, hogy remélem, hogy meggyógyultatok, mert az utolsó adásnál az volt, hogy mind a ketten betegek voltatok, és amikor én beszéltem, ti lenémítottátok magatokat, és köhögtetek, orrot fújtatok, és minden, tehát ezt néztem. De akkor még azt nem tudtuk, hogy ez egy nagyon szuper adás volt, vagy körülmény volt, hiszen most mindenféle internet problémákkal, számítógép problémákkal küzdötök. Hát az internet világnapjai tesz próbára most bennünket. Az a különlegessége a mai adásunknak, mindezeken túl, hogyha ez még nem lenne elég különleges, hogy van egy beszélgető társunk, és azzal hadd mutassam be őt, hogy beszéltünk már arról korábban, hogy a podcastnek, ennek a műfajnak, vagy éppen a mi podcastünknek, az én fejemben biztos, hogy van egy olyan furcsa illúziója, hogy végül is itt nem történik más, mint az, hogy hárman beszélgetünk, utána ti ezt így kicsit itt megigazgatjátok, felteszitek a netre, és megosztjátok, és az én fejemben itt mindig megáll a folyamat, hogy oké, ez így megtörtént. És van bennem egy olyan érzés, hogy hát úgysem hallgatja meg egyébként senki. És a mai negyedik beszélgető társunk annak a visszacsatolása, hogy van, aki hallgat minket, hiszen a festői nagykanizsa és a nem kevésbé festői pápa közötti öröm autózásai közben hallgatja a Kerengő podcastet, és ezt utána mindig megosztja velem dr. Nemes Pál, ügyvéd, a Dunántúli Egyházkeretünk főgondnoka, világi elnöke, így is mondhatnánk, presbiteri elnöke, és akkor itt már mindjárt egyébként a témánál is leszünk, és a Magyarországi Református Egyház zsinatának presbiteri alelnöke. Köszönjük szépen, nagyon megtisztelő, hogy velünk van, velünk vagy, és azt beszéltük, hogy igazániból itt ez egy olyan műfaj, amibe ez az adás is tartozik, amit úgy neveztünk el, hogy kerengő beszélgetések, eddig ebből három, négy. Hát, szóval volt egy pár. És nagyon megtisztelő, hogy így csatlakoztál hozzánk. Talán itt tegeződhettünk.
Örüljék neki, hogyha lehetne.
Okay,
köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
És az is megtisztelő, mert az jutott eszembe, hogy azért az egy, hogy te vagy az első, aki így a hivatalos egyházi közegből ebbe a református undergroundba, mint amit a mi podcastünk jelent, hogy így itt vagy, de nem te leszel az utolsó, tehát hogy tervezzük még, hogy szeretnénk másokat is, hogyha megtisztelnének azzal, hogy a vendégünk lenne.
Szívesen mutatom az utat a podcast irányába.
Köszönöm, köszönjük szépen. Okay.
Még azt nem mondtad, Gergő, mert olyan sok helyről felvezetted a Palit, hogy az első lelkes rajongó, az első lelkes hallgató, akit behívtunk a műsorba. Tehát, hogy még akár ez is lehet, hogy lesznek hozzád hasonló ilyen lelkes emberek, akkor őket is szívesen behívjuk.
Fontos, hogy nem azért hívtuk be, mert ő lelkes rajongó, hiszen ha mindenkit behívnánk, aki lelkes rajongó, akkor még öt emberrel kellene itt találkoznunk. Na mindegy. De nem öt emberrel. Képzeljétek el, most olvastam a hétvégén, hogy Károly király koronázásakor 6000 fegyveres vigyázott rá.
Milyen szép alliteráció volt, bocsánat.
6000. Mit úgy teszhetek be erről a számról, hogy 6000 ezen kívül? Hát egy posztot kitettél, Peti.
Igen, igen, igen. Tehát a 6000-es hallgatottságot elértük, és ez egy nagy lépés egy kis podcast számára, ami már talán is egy köszönjük annak a sok embernek, aki 6000-szer meghallgatta azt, hogy mi itt beszélgetünk, gondolkodunk.
Igen.
Nagy öröm ez nekünk mindenképpen.
Jó eső érzés, és képzeljétek, én úgy vagyok vele, hogy ugye, hogyha itt Dunántúlon előfordulok más-más gyülekezetekbe, és mondjuk amikor egy istentisztelet végén kezet fognak, és mondják, most legutóbb is volt ilyen élményem, hogy valaki mondta, hogy szoktam már magukkal együtt kerengeni, ez olyan megtisztelő, meg jó eső érzés, és olyan megtisztelő emberek, hogy néha már azt gondolom, hogy így közszolgálatosodni kellene, és akkor inkább ilyen magázódás, hogy Kossuth Rádiósba átmenni, vagy valami. De hát majd ezen még
nem kell.
De bocsánat, akkor én most elköszönnék, hogyha közszolgálatos éltünk. Köszönöm szépen.
Bocsánat, egy fontos dolog, azt nem ússzuk meg, hogy ne legyen kerengős bögre egyre inkább. Tehát tudjátok, az szokott lenni a következő lépés, hogy...
Én pólót szeretnék. Ilyen... Nagyon komoly merchandise. Vagy nézd, most az energiaital a menő legyen, kerengős energiaital, vagy kávé.
Annyi függönök úr, hogy azt elmondanád esetleg, hogy milyen alkalmazásban szoktál bennünket hallgatni?
Én a Spotify-on.
Spotify-on, igen. Spotify. Talán az a legelterjedtebb, de az Apple Podcast, Google Podcast. Vagy ha valaki végképp elveszne, hogy hol, akkor a kerengőpodcast.blog.hu e-mail címen is megtalál bennünket. Ugye az internet világnapján ilyen régi dolgokra is emlékezzünk.
Nem e-mail címen, linken.
Nem e-mail cím.
E-mail címet mondtam?
Uh-huh. Igen, ha. Boomer.
Villanypostán. Na jó. Szóval, közelítve most már a témánkhoz, szeretném azt a jelenetet megeleveníteni, aminek mindannyian részesei szoktunk lenni. Van egy ünnepi istentisztelet, és a köszöntésekhez érünk. Vége van a liturgikus résznek, az istentisztelet résznek, és a köszöntésekhez érünk. Kiáll a polgármester, a képviselő, a kivitelező, a helyi sakklubnak az elnöke, és köszönti a lelkészt. Másik momentum, van egy városi ünnepség, kiáll a polgármester, a képviselő, a híres ember leszármazottai, és a pap és a lelkész, és köszöntenek. És ezekben a mozzanatokban sokszor kijön az, hogy mintha lelkészek és nem lelkészek, más-más világban mozognánk. Egészen más nyelven beszélünk, érezni lehet egy fajta idegenséget a másik fél részéről, aki meghívottként van ott és nincs otthon. Sokszor érzem azt, hogy világi rendezvényeken mi lelkészek is olyan esetlenül mozgunk, beszélünk, és az egyházi rendezvényeken pedig talán a nem lelkészi megszólalók is olyan, néha olyan esetlenül vannak ott. Az elmúlt hétvégén egy lelkész beiktatáson voltunk, és ott is voltak köszöntések, és főgondok úr Pali, te is köszöntöttél, és én, amikor téged hallgattalak, akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes az, hogy te mennyire meg tudod találni azt a pontot, azokat a szavakat, azt a mondani valót, amiben mindenki otthon érezheti magát. Hogy nem közhelyekről beszélsz, hogy van tartalom, hogy az ugyanúgy érthető az egyházi közeg számára, és ugyanúgy érthető és fogható azoknak, akik mondjuk vendégként jöttek éppen oda, és akár mondjuk nem is annyira feltétlenül egy gyülekezetnek az aktív tagjai. És hogy én úgy is ismertelek meg téged már régről, mint aki az egyházban él, akinek nagyon fontos a gyülekezet, nagyon fontos a tágabb egyház, és most már régóta felelős pozíciókat is töltesz be benne, de mindig tudod, hogy hol vannak ha szabad így mondani, és ez lehet, hogy ilyen idétlenül hangzik, de hogy hol vannak a kompetenciádnak a határai. És arra gondoltunk, hogy ma beszéljünk az egyházat alkotó két csoportról, hát ez sem biztos, hogy egy ilyen szerencsés megfogalmazás, de most hadd mondjam így gyorsan, és akkor majd mindjárt az elnevezésekről is, világiakról és lelkészekről, az átjárhatóságról, hogy mit lehet ebből a két, ennek a két csoportnak egymástól tanulnia, vagy ennek a két csoportnak a világába, inkább így mondom, ennek a két csoportnak a világába, mit lehet átvinni egyikből a másikba, mit tanulhatunk, hogyan szolgálhatunk közösen, hogyan lehetünk hiteles bizonyságtevői az evangéliumnak, nagyjából ezek körül próbáljunk meg lenni. És rögtön már ugye látjátok, én többször el is buktam ezekben a fogalmakban, tisztázzuk a fogalmat, vagy válasszuk ki azt, ami számunkra fontos. Köznyelvben úgy szoktam mondani, hogy gyülekezeti tagok, testvérek, intézményesen pedig világi, régen ez volt a megnevezés, most már a törvényünkben a presbiteri szó szerepel. Pali, melyik elnevezés a tied, vagy te mely az, amiben ebben otthon érzed magad, és miért?
Ugye a kifejezés átírásában részt vettem én is.
Hoppá.
De én azok közé, ugye, mint jogi bizottsági tag. Ugye ez egy ilyen, ez lelkészi oldalról jött igazából, az új elnökség részéről jött ez az igény, hogy hát esetleg nevezzük át presbiterinek a tisztségviselőnek, ket. Mert ugyanakkor teljesen kirostálni nem lehet, meg hogy miért világi, meg egyházi, hogy ne válasszuk így el ketté, de tulajdonképpen számomra, mondjam profánul, majdnem mindegy. Mert a világiak, kvázi világiak, a gyülekezeti tagok, azok úgyis a világiakat értik, tehát a presbiteri elemet értik, és úgyis mondják, hogy világiak, és nem okoz ez érthető, tehát értelmezési problémát szerintem. Nyilván presbiteri az egy pontosabb megfogalmazás a tisztségviselőkre. De gyülekezeti tagra már nem lehet ezt mondani, hogy presbiteri gyülekezeti tag, hanem az mondjuk gyülekezeti tag. Tehát inkább a tisztségviselőként merült fel ez a felosztás, és hát a jelenlegi vezetés úgy gondolta, hogy, és azért is írtuk át a törvényeket, hogy talán a pontosabb megfogalmazás, mert hogy a világinak van egy, lehet egy pejoratív felhangja, és ezért írtuk át presbiterire a tisztségviselőket. Ezért lett presbiteri alelnök elnök, és nem világi. És másrésztről meg, mert ugyanúgy tulajdonképpen a világban élnek az egyháziak is. Egyházinak mondott, egy lelkészinek mondott tisztségviselők.
Gergő, nálatok ez jelentett valamit, vagy a gyülekezetben ez előbukkant már, hogy a lelkészi, nem lelkészi?
Hú, hát nekem a... Egy, az a vicces sztori. Ugye átmentek nevezve a gondnokok most főgondnoknak, és hogy hát volt ebből nem egy, nem két gondnoknak ilyen érdekes történet, hogy hát akkor, hogy valaki, ne, tehát hogy abszolút egyházon kívül emberrel beszélt, hogy itt a gondnok, és akkor kérdezték, hogy mi akkor ő itt a karbantartó? És akkor így mondta, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy karbantartó, mint gondnok, hanem hogy hát aki így fel a dolgokért, és végül is most értsétek jól, ezt idézőjelbe tehetjük ezt, hogy karbantartó, hiszen a gyülekezetnek az életéért, lelkiért, anyagi javaért felel a gondnak ugyanúgy, mint ahogy a lelkész, és kettős vezetés van elvileg. Viszont ami nekem így nehéz, hogy bár mi azt mondjuk, hogy ugye kettős vezetés van, és nagyon fontosak a most már nem világi, hanem presbiteri, de nekem is még ez a régi szó jut az eszembe, egy régi szó használt, hogy világi, tehát a presbiteri vezetők, de hogy még mindig azt érzem, hogy ők nincsenek ott, tehát ugye nem kapnak elég teret, azt látom, de aztán majd Pali ezt a saját bőrödön tudott tapasztalni, és hogy a lelkészek mindig lenyúlják a sót, vagy a másik oldal, amikor kicsit túlépik a saját kompetenciáikat, és majomban akarnak beleszólni, ami nem biztos, hogy az ő dolguk. Ezzel is találkoztam. A mi gyülekezetünkben mi próbálunk lehetőséget adni a presbiteri vezetőknek, mind a főgondoknak, mind a presbitereknek, aztán ez van, hogy jól működik, van, hogy nem. Most ebben nem mennék bele jobban, majd talán belemegyünk a beszélgetés más részében.
Én nekem van erről egy, tehát az biztos, hogy nem azonos súllyal. Tehát hiába van ez a kettős vezetés, nem azonos a súlya egy lelkészi vezetőnek és egy presbiteri vezetőnek. És számomra az is furcsa volt, ugye mi nálunk Dunántúlon hagyománya van, hogy a püspöki tanácsadó testület, az elnökség tanács, nem is a püspöki, így mondom, az elnökség tanácsadó testülete tulajdonképpen az esperes gondnoki értekezet. Tehát a gondnokokat is, a főgondnoki most már, a megyei főgondnokat is hívjuk tanácskozni, ami ilyen egész kerületet érintő ügyekben. Ha most ez máshol nem mindenhol van így. Csak az espereseket hívják. Nem, és engem mindig elszomorít az, amikor azt hallom, hogy hát milyen gondokat okoznak a presbiterek, sokszor okoznak is lelkészektől. És fordítva is elszomorít, amikor úgy viselkedik a presbiter, ahogy nem kellene lelkészekkel szemben. Én úgy gondolom, hogy háború előtt volt egy viszonylag aktív presbiteri réteg. És akkor megszokták az emberek, mert sajátjukról döntöttek, a saját iskolájukról, a saját mindenféle intézményről döntéseket kellett hozni ahhoz, hogy működjön a sokkal több döntést. És akkor utána a kommunista hatalom átvétel után ez teljesen beszűkült. És azt követően lettek olyan presbiterek sokszor, akiknek az volt a feladata, hogy előterjesztette a nagy tiszteletül a presbitériumi napirendi pontokat, és ők megbólogattak. És nem is volt lehetőség, mert beszűkültek a lehetőséget, és ott, ahol igazán jól működik szerintem az egyházközség, akkor tudnak együttműködni, és nem veszi zokon a lelkés sem az, hogy alulról jön egy kezdeményezés, és tudnak adott esetben közösen döntést hozni, nem biztos, hogy mindenki egyetért. Csak szerintem az a fontos, hogy amit eldöntöttek, azt utána mindenki mellé álljon a döntésnek, akkor is, hogyha nem szavazott rá. És lehet nem szavazni rá, szerintem az se probléma. Tehát én az egyhangú szavazásokkal is úgy vagyok, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha mindenki ugyanazt mondja, és nem mondja el a másik a véleményét. És ez pont a presbitériumban lenne ennek helye, hogy minden vélemény nyilvánosságra kerüljön, ne utána, amikor már hoztunk egy döntést, és akkor a gyülekezetbe, vagy elkezdünk morgolódni utána, hogy erre én ezt nem így szerettem volna, mert akkor ez már oka fogyott.
Nekem van egy, és arra reflektálva, amit mondtatok, van egy olyan kép a fejemben, ez így sokszor előjön bennem, hogy mintha mi lelkészek egy színpadon játszanánk, igazándiból egymásnak játszunk, ilyen 1001 néhány százal, egymásnak adunk tisztségeket, vagy posztokat, vagy elnevezéseket, egyebeket, gyártunk különböző dokumentumokat, terveket, és sokszor a világ az, most nem is a gyülekezetről beszélek, a világ az nem is érti ezt, és különösen nem is érdekli. És az a furcsa, hogy mi meg sokszor azt gondoljuk egyébként, hogy ez érdekli a világot, de valójában nem. És ott van a gyülekezet, ahol meg sokszor érzem azt, hogy igen, tehát ezt a függönyt szét akarnák húzni egy kicsit, benézni, és van, amikor valaki tényleg odajön, széthúzza, és megkérdezi, hogy mit segíthetek, mit tudok tenni, meg hogy szükségünk van rátok, tehát hogy így van egy jó együttműködés, de vannak, ahol meg azt érzem, hogy bejönnek ezen a függönyön, és ki akarják venni azt, ami ott van azzal, hogy mi ezt jobban tudjuk. Ti ezzel ne foglalkozzatok. Nektek nincsen ilyen érzésetek? Mondom, ez csak egy kép, tehát nem biztos, hogy aztán így van, csak az én fejemben ez néha így megjelenik.
Én nagyon egyetértek veled, és még hozzá is tennék valamit. Én missziós helyzetben már többször volt, hogy valaki érdeklődött, és akkor az egyház szervezet, és olyan jó elmesélni, tudjátok, hogy a miénk az ilyen demokratikus, sőt, mi találtuk ki az újkorba a demokráciát, a presbitériumokkal, és képzeld el, hogy nálunk ilyen kettős vezetés van, a lelkész, és most már főgondnok, egyházmegyében ugyanez, egyházkeret ugyanez, és akkor így én nagyon, ez tök jó, ez milyen jó, meg stb. És aztán meg találkozunk a realitással, ahol nagyon sokszor az van, amit te most mondtál, Gergő. Én ezt még keményebben is meg szoktam fogalmazni, tehát milyen látens, klerikális egyház vagyunk. A jogszabályok, meg a hit terén, vagy a tantételek terén, ott van ez a zsinat presbiteri elv, meg ezt többször kihangsúlyozzuk, de ugyan berendezzük az életet, az nagyon sokszor tényleg olyan, mondta, és nekem azt tetszik, hogy ilyen kis bábozunk itt egymásnak lelkészek, és közben ott van egy csomó olyan ember, aki lehet, hogy nem is presbiter, hanem csak beszállna, meg jönne, mert hogy itt lehet, meg itt közösen lehet felelősséget viselni, meg dönteni, meg ilyenek. Tehát nekem ez a távolság is nagyon, nagyon rossz, és nagyon, nagyon kontrasztos tud lenni. És ez amikor a realitást így megkapja valaki, az kifejezetten rosszul tud működni. Szóval az elmélet nagyon jó. A baj az, amikor az látszik, hogy tényleg így működünk sokszor, hogy magunkra is szabjuk egyébként a struktúrát és a dolgokat, mi lelkészek így egymásnak. És köszönöm, hogy mondtad, azt hiszük, hogy ez evidens kifelé, hogy ez érthető kifelé, és közben van egy ilyen belső beszélgetésünk, vagy belső nyelvünk is már, ami nehéz.
Ezt, hogy nyelv, ezt én felírtam, hogy ez nagyon érdekes. Most nem akarom ebbe elvinni, de majd meglátjuk aztán. Fölgondolok, hogy Pali, te hogy látod ezt, hogy így
maradj, igen, maradjunk a Palinál, jó?
Oké. Köszi. Ha egyáltalán igaz ez a kép, akkor te erre a színpadra most már belátsz. Tudunk valamit, egyet kell ezzel valamit kezdenünk? Tudunk valamit kezdeni, hogy más legyen?
Hát biztos, hogy kellene. És szerintem az egy gyülekezet, ez nagyon, nagyon vidéktől is függ, egyházkerülettől is függ. Tehát van, ahol szerintem sokkal nyitottabbak az egyházközségek is, a lelkészek is. Én szerintem a Dunántúlon egyébként sokkal jobban állunk ezen a területen. Én azt látom, hogy lehet, hogy Tiszántúlról is hallgatnak, de Tiszántúl bizonyos vidékein sokkal jobban megvan ez, hogy így mondjam. Sokkal alárendeltebb szeretben vannak a presbiterek, és sokkal kevésbé támaszkodik rá a lelkész, és az nem jó, hogyha én azt látom hibának, hogy sokkal jobban működhetne az a dolog, ahol jól működik egy presbitérium és lelkész együttműködése, akkor az sokkal jobban működik az egész gyülekezet. Szerintem. Könnyebb a lelkésznek is, mert mindenhez nem ért a presbitérium. Tehát én azt azért nyilván a jogász munka bármilyen ellentétes hírekkel, éreszteléssel ellentétben az ügyvédek, ha mondjuk, hogy mi mindenhez értünk, valójában azzal tökéletesen tisztában vagyunk, hogy nem értünk minden dologhoz. És az ige hirdetés szolgálata, meg a lelkészi hivatáshoz tartozó dolgok, az nyilván lelkész kell. Tehát én tudok jó köszöntőt mondani, ha fölkészülök rá megfelelő módon, de nem lesz belőle soha prédikáció. Hitvallás tétel lehet belőle, de nem lesz prédikáció. Egy jó prédikáció soha. És ezt nem is gondolom, hogy ez az én feladatom. Tehát, hogyha ezt a presbiter is fölismeri, jó esetben, hogy ő neki mik a kompetenciái, és a lelkész is felismeri azt, hogy a presbitériumnak mik a kompetenciái egyrészt, mi tartozik oda, és miben kellene ő neki közösen dönteni, és nem ő neki, nem a lelkésznek egyedül, hanem közösen, akkor az egy jobban működő rendszer. Csak nem mindenhol ez a szokás. És szerintem van, ahol jól működik ez. Tehát én nem mondanám, hogy általánosságban, hogy itt ilyen... Mindig most eszembe jutott a kitelepítés a Viski András könyve.
Igen.
Hogy abba van egy ilyen rész, hogy nekünk beszédhibás Istenünk van. Na most, és hogy értetetlenül beszélnek, mert hogy a vala. Meg, és hát, hogy értetetlenül beszélnek. A Károli fordításból, ahol felolvasunk, az énekeink között is azért archaikus nyelvezet van. És Dunántúlon, szerintem Dunamelléken, meg nyilván Debrecenben is, ott, ahol teológia van, ott meg a fiatalabb generáció, azért ő már úgy adja át szerintem az Isten igéjét, meg úgy prédikál, ami sokkal közelebb van a mostani nyelvezetnek. De van, aki a fiatalok közül is úgy gondolja, hogy ezt a régi, pátoszos stílust kell erőltetni, ami nem szerencsés már szerintem.
Olyan, hogy csak ehhez akkor elmondom, amit a nyelvvel kapcsolatban akartam, mert ma délután pont megint beszélgettünk valakivel erről, hogy valahogy azt érezem, érezzük, hogy az egyházi nyelv nem követte azt a fejlődést, amiben, vagy azt a nyelvfejlődést, ami egyébként megtörtént a világban. És hogy nyilván vannak olyan fogalmak, amiket nem lehet kicserélni. Mondjuk a kegyelmet, azt nem hiszem, hogy arra tudunk találni olyan szinonimát, amire azt mondjuk, hogy ez most oké. De ugyanakkor, amit előbb Gergő, te mondtál, a gondnok szóra. Most mondhatom nektek, nagyon érdekes történet, ez egy esküvő, kedves hittanosomnak lesz az esküvője szeptemberben, beszélgettünk velük, és ők is abszolút a világból jönnek, és az esküszövegben azt, hogy vele megelégszem. Hogy kérdezték, vagy tehát én mondtam, hogy ez egy tök szép dolog, mert ez azt jelenti, hogy ő a teljes nekem. Tehát, hogy nekem nem kell több, hanem ő a top. De nekik meg van egy olyan érzésük, hogy van ennek egy olyan hangvétele is, vagy hordozása is, hogy amikor azt mondják, hogy hát vele megelégszem, mert bár lenne jobb, de hát nekem ő jutott, hát akkor ez van. Hogy akkor, hogy vajon ezt lehet-e például helyettesíteni? Ki lehet, mert én értem a ennek a tartalmát, de lehet, hogy tényleg egyébként az ott levő 90%-a ebbe a másik értelemben fogja fel. Szóval nem tudom, hogy mit lehet, de azt gondolom, hogy valahol ebben feladatunk van, hogy megtalálni azokat a szavakat, azt a nyelvi formát, amiben még mindenképpen méltóképpen, és nem valami hanyagsággal, de mégiscsak érthetően közvetítjük az üzenetet, az evangéliumot. Tehát ez egy nagy feladat, meg ebben sok dolgunk van, azt hiszem.
Hát elvileg elindult egy liturgiai reform. Most egy kicsit elakadt, de az országos szinten a liturgia megújítására egy reform folyamata már évekkel ezelőtt elindult, csak nem tartunk még sehol se. És nyilván azon belül kellene esetleg ilyen szóhasználati, istentiszteleten használt kifejezéseket, meg a házassági esküt is megújítani adott esetben, bár megmondom őszintén, az én feleségem, meg én, akitől, aki hallotta a református házassági eskü, az azt mondta, hogy gyönyörű.
Nagyon szép.
És a megelég szemmel együtt. Én nekem az egy szép kifejezés egyébként. A főgondnokkal egyébként én is jártam úgy, hogy amikor megkérdezték, hogy én ki vagyok, akkor még csak gondnok volt az egyházközségem, hogy én vagyok a kanizsai református egyházközség, akkor én is megkaptam, hogy akkor én söprölök. Hát mondom, ha kell, akkor söprögetek is, de alapvetően nem csak arról szól. De, és ugye kurátor volt, de hát az meg nyelvújítás szerintem amiatt lett, mert valamikor kurátor volt. És az jobban
ért. Még rosszabb lenne most.
Igen, Erdélyben az meg egy alapító. Igen.
Nem, hát. De Erdélyben a mai napig kurátornak hívják, igen, a gondnokot.
Igen.
Jó, én azért behozott még egy szegmest, de egyébként nagyon sokat beszélgetünk erről a nyelv dologról, de pont a megelégszemmel, Gergő, én ezt szoktam előhozni, és ez egy ilyen állandó fordulat, amikor az esküszöveget beszéljük, és úgy mondom, hogy általában ezt most úgy értik, ahogy mondtad, és hogy de egyébként ez azt jelenti, hogy, és tanulunk egy új értelmet, ez nagyon jó példa, mint hogyha egy idegen nyelvet tanulnánk meg, és nekem úgy, hogy én nagyon nem vagyok, tehát archaikusan beszélő, hiszen én magam is idegen nyelvként tanultam meg az egyházi nyelvet, hiszen úgy kerültem bele az egyházba, meg a gyülekezet, ahol vagyok, ott is folyamatosan olyan helyzetben vagyok, hogy le kell fordítanom még a prédikációt is, és benne vagyok. Ettől eltekintve tök jó, hogyha meg tudjuk tanulni, hogy a megelégszem ezt is jelentheti, és ez megmarad. Tehát nekem ebben van egy ilyen oda-vissza pattogás. Ettől függetlenül a gondok szót, én tényleg nem, én nagyon örültem a fő gondoknak, mert az már egy kicsit más, hogy amikor ezt így behozták, hogy így nyelvtanilag. Mert ezt is elmagyarázni egyébként kifelé nagyon nehéz pont ezért. De még egyszer, tehát, hogy ahogyan egy klubnak, egy közösségnek is van egy saját nyelve, amit tök jó megtanulni, ugye a miénk is. De ez nem azt értem, ami egy ilyen felesleges, visszatekintő arhaizálás, és inkább ilyen mondjam, pótcselekvés, hogy egy ilyen 17. századi műnyelvet akarunk visszahozni, de mondjuk az üdvösségre, a kegyelemre és a csomó mindenre nem tudunk jobbat, de akkor azt meg tudjuk tanulni, meg tudjuk tanítani, ami visszatérve a prédikátoroknak egy nagyon nagy feladat, hogy meg a tanítóknak, hogy hogyan tudjuk ezt lefordítani mindenki számára. Még egy dolgot hadd mondjak, ami nagyon érdekes, hogy Egyébként ilyen szempontból lelkészek és a jogászok nagyon hasonlóak, ahogy mondtad, hogy mindenhez is értünk, mert mi is azt gondoljuk magunkról, ugye lelkészek. Sokszor mi a joghoz is jól értünk. Te azt mondtad, hogy nem gondolod, hogy prédikálnod kellett a függetlenül. Nagyon sokszor érzem azt, hogy hát én ezt is tudom, meg tudom mondani, milyen egy jogszabály, és hogy hogyan kell ezt megfogalmazni. És látjuk azt, hogy ahogyan ti söpritek ki, vagy egy kicsit próbáljátok átdolgozni a zsinatban a dolgokat, hogy ebből azért bajok is vannak. Tehát a kompetenciák meghatározása, az tényleg egy nagyon hasznos történet lenne egy presbitériumon belül, hogy ki mihez ért, és hogyan, meg mit tud csinálni. De ez meg kultúra kérdése is, nem?
Igen, abszolút. Abszolút az. Abszolút. Hogy ezt felismerje, hogy itt van a korlátait, az ember felismerje, az kultúra kérdése. Intelligencia kérdése.
Ehhez hadd kapcsolódjon, hogy szabadul ágok, Gergő, csak nem. Hogy ha már itt a nyelv meg az arhaizálás, akkor már simán a presbitert is meg kéne változtatni, mert ezt se tudjuk, hogy mit jelent. Mert oké, hogy a kurátorból lett gondnok, aztán főgondnok, de akkor a presbitert is, már most viccen kívül. De mindegy, amit még így eszembe jutott itt a lelkészi meg a presbiteri vezetéssel kapcsolatban, hogy ugye mondtad, Pali, ezt, hogy beszűkült a döntési lehetőség, és aztán ilyen, bocsánat, a kifejezésre nagyon sok helyen vagy bólogató Jánosok lettek a presbiterekből, vagy olyanok, akik inkább csak a kritikát látják meg, és nem éppen építik a lelkésszel való kapcsolatot, hogy finoman fejezzem ki magamat. És azt látom, hogy van egy olyan hangsúlyeltolódás, hogy bár ugye Peti, ahogy mondtad, hogy így tök jó elmondani, hogy hű, de milyen jól működik az egyház szervezetünk, a gyülekezetvezetés, megye, kerület és az országos vezetés, de hogy valójában sok helyen azt gondolják, hogy hát az a lelkész dolga, neki kell csinálni, ami igazából a presbiteri vezető dolga lenne, vagy presbiterek dolga lenne, vagy az egyszerű gyülekezeti tagnak a dolga lenne. A másik, hogy amikor a lelkész nem mer elég felelősséget és feladatot kiadni a kezéből, hatalomféltésből, bármi másból, túlzott kontrollból, és nekem egy nagy hiányérzetem van az egyházi törvényekkel kapcsolatban, hogy beszél a presbiterről, meg a főgondnokról, de hogy igazából az olyan, egy ilyen nagyon nagy keretet ad, aztán hát abban aztán mindenki valamit ért, és valahogy csinálja. És nekem az adott nagyon sokat, amikor a saját szabályrendeletünket megcsináltuk, és abban nem csak a lelkészeknek a kvázi munkakörű leírását írtuk bele, hanem azt is, hogy milyen a presbiter, és mi a dolga a presbiternek, de ezt úgy, hogy a gyülekezetet is megkérdeztük, és kérdőíveztük a gyülekezetet, meg mi a biblikus alap, azt is leírtuk, és erről született egy dokumentum, és a presbiterek tudják, hogy mi az ő feladatuk, hogy nekik mit kell tenni. Vagy amikor most úgyis jönnek a választások, ez az előző választások, nem, meg most is, meg odaadjuk ezt a dokumentumot annak, akire azt mondjuk, hogy hát jó lenne, ha lenne jelölt, hogy figyelj, ezt jelenti presbiternek lenni, ezt bele tudsz állni ebbe a szolgálatba. Ez nem csak annyi, hogy te nyitod ki a templomat, ott köszönted az embereket, meg lesz egy gyűlés, ott kell lenni, meg kell szavazni a költségvetés, zárszámadást, adattári jelentést, tudom is semmit, hanem hogy ez egy szolgálat, és hogy nagyon nem látom azt az egyházunkban, ami a biblikus rész, hogy a presbiter az lelki vezetője a gyülekezetnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan gyülekezetet látok, ahol a presbitereknél szempont az, hogy ő lelki vezetője legyen a közösségnek. Inkább megválasztjuk a villanyszerelőt, mert ha olyan probléma lesz, majd neki szólunk, hogy oldja meg, vagy a köművest választjuk meg, vagy azt választjuk meg, aki nagyon buzgó mócsing a gyülekezetben, az jó lesz az annak. Tehát olyan sokszor ezt az árnyoldalát érzékelem, hogy ezt sokkal jobban is lehetne csinálni, és nem csak azt így mondanám, hogy nagyobb teret adni a presbiteri vezetésnek, hanem hogy közösen jól csinálni a lelkész és a főgondnok, illetve a lelkész és a presbitérium közösen.
Gergő, hadd kapaszkodjak bele most egy szabadban, hogy szolgálat. Mert hogy valahol azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos kulcs, és mindjárt mondom, hogy miért, hogy egyfelől azért az nagyon jó, hát itt Palival azért sok gyülekezetbe megfordulunk, és azért az szuper látni, amikor valaki, és akkor mondom, akár a villanyszerelő, akár amiket mondtál, de ők ezt szolgálatnak veszik. Tehát, hogy tényleg nem az van, hogy na őt azért választottuk be meg egy villanyszerelő, hanem de jó, hogy van egy villanyszerelő is, aki ennek a presbitériumnak a tagja, mert ő önként és szolgálatból segít. Mert hogy, és akkor visszakapcsolódva az előző képhez, amit mondtam, a színpad, a gyülekezet és a világ. Hogy én valahogy, és ezt most így írtam le magamnak, vagy jegyeztem fel, hogy valahogy az van, hogy persze nem lehet ezt így szétválasztani, de hogy a lelkész és a gyülekezet, hát az nyilván nagyjából egy közös halmaz. De aki lelkipásztor, hogyha most már így ezt nézzük, akkor az azért, mert erre kapott elhívást. Neki az a feladata, hogy az evangéliumot hirdesse, hogy az igét magyarázza, hogy tanítsa a gyülekezetet, hogy lelki gondozon, és ez egy elhívás. Erre megvannak azok az ajándékai képessége, amiket hiszük, hogy Istentől kapott. És a gyülekezet, ahol ő hirdeti ezt, a gyülekezetben is elhívott emberek vannak szolgálatra, ők a presbiterek, ők a gyülekezeti tagok, és igazándiból most értsétek jól, tehát nem is azt érzem, hogy a lelkésznek átugorva a gyülekezetet kellene a világba szólnia, hanem a gyülekezeten keresztül szól a világba. Tehát, hogy a gyülekezet viszi tovább azt, ami a lelkész mondott nekik, ők azt értik, mert értik azt a nyelvet, és ők át tudják fordítani arra a nyelvre, ami a körülöttük levő világban van. És akkor engedd meg, hogy akkor itt hadd legyek talán személyesebb, hogy azt gondolom, hogy te ügyvédként azért rengeteg olyan helyzettel, sorssal, élettel találkozol, ahol valahol pont erre lenne szükség. És hogy akkor ezt hadd kérdezzem meg, hogy te hogy látod ezt, hogy hát nem is tudom, nyilván te ott vagy ebben a helyzetben, de lehet valami, vagy mit lehet átvinni a világba ezekbe a helyzetekbe? Egyáltalán értsétek jól, tudom, hogy a kérdés az költői, mert nyilván van érvényessége a keresztény üzenetnek a mai világban, de Pali, te hogy látod, hogy azokban a helyzetekben van helye, lehetne helye, hogyha most, mit tudom én, van egy olyan ügyed, ahol te tudnád azt mondani, hogy emberek, ebbe a gyülekezetbe itt jó lenne eljönni, mert itt kapnátok valamit?
Ahhoz egy bizalmi viszony kell már. Tehát az első dolog az, hogy tudják rólam, hogy mondjuk én hívő keresztény vagyok, én tagja vagyok a nagykanizsai gyülekezetnek, én református vagyok, én tagja vagyok a nagykanizsai gyülekezetnek. Azt én nem tudom, tehát én azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy egy ügyfélnek.
Nem, félre ne értsd, nem. Tehát én nem azt gondoltam, hogy nem az lenne az elvárás.
Hívni,
persze.
Nem, csak ha adott esetben nyilvánvalóan tudom hívni az alkalmakra, meg ilyesmire, rendezvényekre, ami esetleg van ott a gyülekezetünkben. Az, hogy Isten tiszteletre elhívni, az is, csak ahhoz már én szerintem ahhoz már több kell, mint egy ügyfél, ügyvéd kapcsolat. Tehát én hiába mondom neki, hogy gyere el Isten tiszteletre, akkor tulajdonképpen nem ismer, fogalma sincs, hogy tehát most oda bejött hozzám, és valamit csinálok neki. Tehát az nem elég, nekem se lenne elég, hogyha fordított szituációba, így mondom.
Persze, de valószínűleg rosszul fogalmazom, tehát nem úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen elvárás lenne, vagy valami. Inkább az, hogy mit tudsz te ezekbe a helyzetekbe, vagy van-e olyan valami, amit mondjuk az egyházból be tudsz vinni ezekbe a helyzetekbe? Mert azért kérdezem ezt, mert én azt meglátom, hogy az egyházba te nagyon sok mindent be tudsz hozni abból a te világi hivatásodból, szóval te hivatásodból. Én tanulja voltam olyan tárgyalásoknak, ahol te határozottan, nyilván értékek mellett kiállva, stb. Tehát nem ezzel a ilyen áll szenteskedéssel, hogy akkor itt elkenjük a dolgokat, hanem nagyon határozottan és világosan képviselted mondjuk az egyházkerület érdekeit. Ami egy nagyon jó dolog volt. Tehát, hogy mit vihetünk át az egyházból a világba, és a világból mit hozhatunk be az egyházi, vagy nem tudom, hogy érthető-e így a kérdés, vagy amire gondolok. Van-e átjárhatóság a kettő között?
Biztos, hogy van. Hát például, tehát Tehát az evangéliumot biztos tudjuk vinni. Az, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van, hogy a legnagyobb probléma, a legnagyobb mélységben sem kell föladni. Az a hitből, az az egyházból is jön. Az egyház múltjából is, de még a gyülekezeti, a legkisebb gyülekezet történetében is találunk ilyet. De azt is, hogy például az is, hogy egy közösség fontos. Hogy teszek egy közösségért, az is egy, ez például a bármelyik egyháznak, de a mi közösségeinknek is az egy óriási erőnye, hogy nem sok olyan ügy van szerintem Magyarországon, vagy olyan közösség, amiért anyagi áldozatokat hoznak. Tehát hiába vannak segélyszervezetek, meg mindenféle alapítvány gyűjti, olyan hatékonysággal, mint egy egyházközség, senki se tud gyűjteni. Mi földobjuk, hogy most testvérek gyűjtünk erre, és a legkisebb egyházközségbe is komoly adományok össze tudnak jönni, mert úgy gondolják a tagok, hogy az Isten ügye mellé, a közös ügy mellé oda kell állni, és anyagi áldozatot hozok. És szerintem ez egy óriási dolog, ami megvan az egyházban, és ami már szerintem a társadalomban nem feltétlenül van meg. Mert inkább csak az van, hogy csak magammal foglalkozzam, meg foglalkozzam csak a családommal maximum, jó esetben, de inkább magammal. Tehát az, hogy egy másik emberért teszek, az sokkal jobban bent van az egyházban, és hogyha egyházi szolgálatot vállalok, még hogyha akár a képességeim miatt, vagy bármi miatt nem túl, még hogyha nem is tökéletesen csinálom, akkor is egy közös ügyért teszem, ami példa lehet a világi oldalon is. Tehát én úgy gondolom, azzal, hogy én egy egyházba szocializálódott hívő ember vagyok, én könnyebben tudok áldozatot hozni, nem csak egyházi, hanem például egy másik ügyért is. Tehát egy másik fajta közösségi ügyért. Például ezt az egyházból biztos, hogy onnan hozom. Mert ott szoktam azt meg, hogy adományozunk például.
Nekem lenne egy párhuzamos kérdésem a Gergőjével, ami nagyon érdekel a te helyzetedben, hogy akkor ne az ügyfelekre gondoljunk, hanem például a kollégákra. Tehát, hogy mit jelent az mondjuk egy másik ügyvédnek ott Nagykanizsán, vagy egy olyan kollégának, akivel így munkakapcsolatban is vagy, hogy dr. Nemes Pál ügyvéd és a Dunán túli református egyházkerület főgondnoka. Hogy ebben a kontextusban volt-e már tapasztalatod, hogy ez mert ez is egy kicsit ilyen, mi ez? Tehát, hogy ott mindenképpen felmer.
Először meglepődnek, tehát alapvetően meglepődés szintjén van, és egyfajta tiszteletet kivált, ez kétségtelen. Az értetlenség az első felúcsúdás után. Tehát érettségi találkozón, vagy egyetemi találkozón, hogyha én ezt elmondom, akkor még nem voltam főgondnok, amikor érettségi találkozón azt, akkor azért először az egy meglepődés volt. De azt utána egy határozottan egyfajta tiszteletet kivált, és bizonyos személyeknél érdeklődést. És akkor már el tudom, hogy miért fontos nekem, miért vállaltam, az már más. Nem mindenkinél. Tehát van, akinél értetlenséget vált ki. De hát azzal nem. Ha olyan, akkor nem tudok mit kezdeni, ha pedig olyan nexusban vagyok, akkor nyilván adott esetben meg is tudom győzni, hogy ez. De nekem van olyan baráti köröm, ahol rendszeresen találkozunk négyen, és van benne egy hív, velem hasonló gondolkodású srác, van egy kereső és egy ateista. És jól el tudunk ebben, nagyon sokat tudunk erről a témáról, ilyen témából, akár az egyházról, egyházi témáról beszélgetni. Közektől is függ, hogy milyen reakciót vált ki.
Kicsit még egy olyan téma, és akkor ez már az, hogy mit lehet a világból behozni az egyházba, ez ahhoz kapcsolódva. Amit így nagyon leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatnék, itt többször szoktam azt hallani, hogy hát, hogyha az egyház cég lenne, akkor így és így működnének a dolgok. Ti egyet tudtok érteni ezzel? Tehát lehet azt a cég analógiát használni az egyházra?
Hát a céget nem. Mert én azt tapasztalom, és az jól van így alapvetően, ezt nem tartom rossznak, hogy a cég működés a sokkal személytelenebb működés. Tehát az, hogy az egyházban nem csak a gazdasági szempontok alapján döntünk, egy cég működés az gazdasági szempontok alapján megy, alapvetően. Tehát annak van alá rendelve, hogy az a cég nyereséges legyen. És ez nyilván egy jól működő cégnél a nyereség elérésének egy szegmense az is, hogy mondjuk jó munkahelyi környezet legyen. De ez alapvetően annak van alárendelve. És mi nálunk az, hogy nem csak gazdasági szempontok döntenek, hanem bármilyen esetben azért mindig ott van mögötte, hogy emberekről döntünk, hogy egy közösségről döntünk, ez jó szerintem. Amit a gazdasági vagy világi szférából be kellene venni, hogy például nagyon megcsontosodott szokásaink vannak a működésnél, amit nem kéne feltétlenül ragaszkodnunk hozzá. Tehát most csak ugye a COVID óta tudjuk, hogy Zoom-on is lehet tanácskozni, és tökéletesen meg tudunk tanácskozni, de mi azt szeretjük, hogy összejövünk, és személyesen beszélünk meg mindent. Nem biztos, hogy mindig indokolt, szerintem. Az egyházon, én azt is látom, hogy nagyon sokszor egyházközségnél is, de megyébe és püspöknél is, mondjuk jobb esetben a gondnok meg a lelkész beszéli meg a ketten a dolgot, és akkor eldöntenek valamit, és aztán majd a presbitérium értesül róla. Én az ilyen közösségi döntéshozatalnak vagyok a híve. És hogyha jobban átrágják többen egy feladatot, egy kérdéskört, jobban körüljárják, akkor az valószínűleg jobb megoldás születik. Mi nálunk jobban megvan az, hogy egy-egy ember hoz egy döntést. És az vagy rossz, vagy nem jó. Vagy jó. Vagy rossz, vagy nem jó. Jó.
Szóval... Ilyen Freudi.
Ez egy Freudi elszólás volt. Vagy rossz, vagy jó. Ez világi oldalon már kevésbé van így. Tehát nagyobb cégeknél, egy olyan volumennél, mint ami akár egy egyházkerület, vagy egy egyház akár a zsinati szinten, de még egyház megye, és egy nagyobb egyházközségnél is ezt már szerintem nem így csinálják. Meg ilyen modern eszközök, tehát most internet, most már azért mindenki tud, de az is milyen nehezen honosodott meg, mert levélbe leveleztünk. Tehát ilyen új megoldások felé evezhetnénk. A napi működés szinten, az adminisztrációs szinten szerintem az sokat segítene.
Nekem van egy kérdésem, ami kicsit kapcsolódik ehhez, mert mindaz, amit elmondtál, hogy akár kicsit máshogy vezet. Jó, hogy nem olyanok vagyunk, mint egy cég, és csak gazdasági szempontok vannak, hanem itt, sőt, a gazdaság az nem feltétlenül jelent mindig prioritást, hanem inkább az emberi, sőt, mondhatjuk azt, hogy a legjobb az isteni vezetésre hagyatkozunk. És hogy hát jó lenne egy-két modernebb dolog, az internetet jobban használni, ezt csinálni, azt csinálni. És ehhez kapcsolódik az, hogy sokak fejében az, hogy az egyház az egy ilyen régi intézmény, ami nagyon lassan változik, és hát ezt így nézzük el, neki változik csak lassan. És most csak arról beszéltünk, hogy amilyen mondjuk szervezeti vagy bizonyos eszközök használatáról, de mind gondolsz arról te, aki nem vagy lelkész, és teljesen más, hogy találkozol ezzel, aki világi vagy, és más, hogy látsz dolgokat, mint egy lelkész. Bocsánat, presbiteri oldalról látod, és nem világi. Hogy sokszor a liberálisabban gondolkodó, vagy egyházon kívüli emberek egy olyan elvárással vannak az egyház felé, hogy jó, ez egy régi intézmény, ilyen túl konzervatív értékek vannak, ezt legfőképp azok mentén, az értékek mentén jönnek el, amiket mi képviselünk például. Nem feltétlenül értünk egyet a házasság előtti szexuális élettel, nem feltétlenül örülünk a válásnak, vagy ami már nagyon népszerű téma, a gender kérdés, az azonos neműek házasság, a gyermekvás, stb. És erre sokan csak legyintenek, hogy jó, jó az egyház, egy öreg intézmény, majd ez is változik. És hogy majd mi is előbb-utóbb eljutunk oda, ahova sok nyugat-európai ország, hogy majd ebben is változunk, és hogy egyre jobban használjuk az internetet, ugyanúgy egyre jobban majd meg fogjuk mi érteni, hogy hát ebbe az irányba kell nekünk haladni. Szóval mit gondolsz erről?
Hát azért alapvető értékeinket nem kell feladni. Tehát az internet használat nem az, hogy más véleményem legyen a gender kérdésbe, meg a házasságról más véleményem legyen. Tehát azért biblikus alapokat, azokat ne rúgjuk föl, mert nem gondolom, hogy amelyik egyház beállt, a nyugat-európai egyház beállt a sorba, az biblikus alapon van. És talán valamelyik megvan írva, talán a Köntös főjegyző úr írta, vagy megvan írva Plotón, olvastam még pár évvel ezelőtt, vagy pár valamikor, hogy azért Nyugat-Európában is úgy van, hogy amelyik teljesen föladja a biblikus álláspontot, az kezd el drasztikusan fogyni. Az az egyház. És szerintem mi nekünk ezt nem szabad. Tehát vannak bizonyos dolgok, amihez igenis attól vagyunk református egyház, akkor vagyunk keresztények, hogy azoktól a sarokpontokhoz ragaszkodunk. Most az más kérdés, hogy fölállunk-e Isten tiszteleten, vagy nem. Az egy részletkérdés. De az, hogy házasság az férfi és nő között köttetik, az már nem az. Én véleményem szerint. Tehát az alapvető értékekhez, bibliai tanításokhoz ragaszkodnunk kell. Abban nincsen. Nincs. A világi elvárásoknak nem kell megfelelnünk, mert most az a trend. Mert hónap után meg nem az lesz szerintem. Tehát igen. Volt már, amikor festették a férfiak magukat a rokokó idején is, meg a barokba, és aztán a romantika idején meg nem.
Igen, valahogy az kellene talán, és amire már korábban is itt a beszélgetésre, mert itt ugye alapvetően egyházról is, meg ezekről a dolgokról úgy beszéltünk, mint társadalmi intézményekről. De hogy ugye azért, hát ott van egy alap minden mögött, ami a mi személyes hitünk, vagy közösségi hitünk, ami nem a társadalmi folyamatokkal függ össze alapvetően, hanem a Szentírás tekintélyével, az Isten, ahogy megszólít bennünket, és ugye ez nagyon érdekes, talán nem is tudom, nem is akarom mondani, mert hát ha rosszul idézem, aztán rossz lenne, de hogy ugye a kérdések, tehát a kérdések is ugyanazok sokszor, csak más-más formában vetődnek fel, és a válaszok is ugyanazok, csak más-más formában hangoznak el. Tehát, hogy igazándiból, és nyilván minden mögött szerintem azért a legfontosabbak mégis a személyes történetek. És hogy ezekben a személyes történetekben hogy van jelen a hit. És aztán minden valahol talán így ezután következik. Szóval, hogy valahol mégiscsak az a hit, ami presbiteri, világi, nem lelkészi, és lelkészi elemeket összeköt, és csak más-más hivatásban, vagy más-más elhívásban, szolgálatban vagyunk. De hogyha ez a tudat, tudjuk azt, hogy bennünket az Isten hívott el, ő szólított, meg ő adott szolgáltat, akkor azt gondolom, hogy valóban most ugye az egyetemes papság gondolatát is behozza, tehát, hogy mindannyiunknak megvan ez a sajátos szerepe és feladata, és akkor a Krisztus test, ami az egyház, az így tud együttműködni jól. Igen, azt hiszem, hogy az időnk végéhez közelítünk. Akart még valaki, hogy nem? Peti, akarsz valamit mondani, vagy csak?
Presbiter választás. Amit eddig beszéltünk, abból ugye kijön az, hogy se a kulturális helyzet, se a hagyományok, csomó minden az ellen dolgozik, hogy ne szóljunk mi bele ebbe, itt a lelkészek úgyis jobban értenek hozzá, meg kicsi vagyok én ehhez, kevés vagyok ehhez. Tehát sokszor ez jön elő, és nagyon gyakorlati probléma jön ezzel, hogy meg kell szólítani embereket, hogy legyenek presbiterek. És most nem arról van szó, hogy azért, mert hogy elhangoztak, tehát teljesen pozitívan. Tehát én lelkészként, vagy a bizottság tagjai, majd a lelkész választásnál, akik ismerik a gyülekezetet, megszólítunk egy jelöltet, aki látom azt, hogy hitben előrébb jár, rá lehet bízni bármit, rendben van a család élete, tehát értitek, ami úgy rendben működik. És hogy jön vissza az az érv, hogy hát én ehhez még kevés vagyok, én nem ismerem annyira az egyházat, én nem voltam ebben, senkim nem volt presbiter, nagyapám, dédapám. Valójában engem az érdekel, hogy én lelkészként próbálom rá beszélni, de hát én vagyok a lelkész, hogy én örülnék, ha tőle, mit mondjak egy ilyen embernek, vagy mi az, amivel meg lehet erősíteni. Ugye, az Isten nagyon jó, mert a Mózesnek olyan szépen meg tudta mondani az érveit ott a bokornál, meg minden, amikor ő elkezdte fölhozni, tehát hogy tud segíteni, mint egy presbiter. Régóta vagy presbiter, most már egyházkereti főgondok is vagy, hogy mivel lehet motiválni, hogy nyugodtan vállald el?
Hát talán azokról az örömökről lehetne beszélni, ami a szolgálattal együtt jár. Hát mondjuk ez minden gyülekezetben, és hogy azt is, hogy érezni fogja, a szolgálat során is érezni fogja, hogy vele van az Isten áldását. Tehát ő rajta is, ő is meg fogja magán tapasztalni az áldást a szolgálaton keresztül. Tehát presbiterként, és ezt hát ez most elég váratlan kérdés volt.
De, bocsánat, a presbiterség öröme? Presbiterség
igen,
öröme?
Igen,
tehát,
van ilyen? Mindig igen, igen.
Na, igen. Köszönöm, ez már
tehát ez ki abszolút.
Erről miért nem beszélünk?
Igen, hát ez talán azért, amiért a pesti teológián gyakorlati teológiai tanszéknál, vagy pasztorál pszichológiai tanszéknál, vagy ilyesmi van, azt hiszem, és ott a lelkipásztori arra próbálják felkészíteni a lelkészeket, ezt most tapasztaltam, hogy a gyülekezetbeni, hogy milyen traumák érik a gyülekezetben. Nem azt mondjuk el nekik, hogy milyen, hogyha Isten érdéjét, hirdetét, az milyen áldásokat tudsz megtapasztalni, hanem azt, hogy milyen, arra készítik fel, hogy milyen traumák érnek. Na most arról sem beszélnek, hogy a presbiteri tisztséget, hogyha elvállalod, akkor az nem csak azzal jár, hogy micsoda vért kell lizzadni, és milyen el kell járni presbiteri ülésre, bibliaórára, tehát hogy egy ilyen, tehát nem, tehát amellett egy nagyon sok áldást tapasztalunk, ami sikerül valami, amikor egy olyan közösségben tudsz együtt dolgozni, ahol a testvéreid vannak, ahol a tapasztalatot, a kölcsönös megbecsülést, a szeretetet, ez mindegyik jár a presbiterséggel.
Köszönöm. Ezt már tudom használni. És tudod, azért fontos ez, mert hogy tőlem nem hiteles, hát én nem voltam presbiter, hallgatói presbiter, meg hökös voltam, de ez nem ugyanaz, ugye ez. Én nem voltam presbiter, tehát hogy igazából ezért köszönöm, és jó lenne.
Hát meg hát közösen, ezeket, hogyha együtt tudja építeni, és látja az eredményét, és rajta lesz az áldás.
Össze kéne hozni egy ilyet, hogy a presbiterség öröme és a lelkipásztorság öröme egy ilyen.
Igen, az örömről kellene beszélni, mert sokkal többet beszélünk a negatívokról szerintem, mind az öröm lelkipásztori oldalon is, talán presbiteri oldalon is. A nyafogása sokszor több, mint és nem veszük észre a szépségét.
Hát milyen jó, hogy nem az előbb ilyen béna búcsúzás lett a végső búcsúzásunk ebből, hanem az félbe maradt, mert azt úgy és éreztük.
Gergő, bele is akarok szólni a búcsúzásodba.
Na, szuper.
Csak hogy kiegészíteni. Bocs. Az egyik, hogy utaltál erre, hogy ez nem a gyülekezetet átugorva kell a lelkésznek elérni embereket, hanem a gyülekezet tagokon keresztül. És ez nekem, tehát egyrészt ez egy nagyon fontos dolog, és ehhez majd még egy gondolatot akarok mondani. A Helyzer Tamás, a Barnabás csoport vezetője mondta azt nekünk egy presbiter képzésen, hogy ezt úgy képzeljük el, mint egy legyezőt. Hogy a legyezőnek a kvázi sarkánál van a lelkész, és ő kapcsolatban x darab emberrel, legszorosabban elvileg a presbitériummal, de egy bizonyos mennyiségű embernél többet nem ér el, de az a 10-20 ember a presbitérium elér még több embert, és azok is még több embert. Tehát, hogy mennyire fontos ez a rajtuk kereszt, hogy ők érik, tehát ők vannak helyzetben, úgy is mondhatom, Pali, hogy ti vagytok helyzetben, ti értek el még több embert. A másik, hogy én mindig is nagyon-nagyon tiszteltem és tisztelem azokat, akik a gyülekezetben szolgálatot, feladatot vállalnak, práne, akik presbiterek, főgondnokok, mert ez egyrészt egy nagyon nagy felelősség, ugyanúgy a hitelesség kérdés előjött, mint a lelkészeknél. A másik, hogy amíg mi ezt csináljuk 0-24-be, és ezért kapjuk a fizetésünket, ez nektek meg a szabadidőtökből megy el. Hiszen van mellette munka, amit el kell végezni nekünk, meg ez a munkánk, lehet így pőriesen fogalmazni, és ugyanúgy ott a család, stb. Szóval bennem egy ilyen nagyon nagy tisztelet, meg hála van minden egyes egyházban tisztséget vállaló, nem lelkészi ember felé.
Hát sőt, azok felé, akik eljönnek Isten tiszteletre, hogy odaszállják az idejüket, és igazániból ezért fontos ez szerintem, amit beszéltünk, hogyha van egy ilyen, most így van, átjárhatóság, de nem átjárhatóság, hanem van egy közös ügy, vagy egy közös személy, a feltámadott Jézus Krisztus, aki összeköt bennünket ott egyben, és tényleg, ahogy így együtt tudunk mozogni, szóval tényleg jó, hogy nem úgy búcsúztunk, hanem ezzel az örömmel tudunk búcsúzni, és azért ezt nagyon sok helyen megtapasztaljuk, szóval, hogy ez most tényleg félretéve mindent, azt gondolom, hogy nyilván a ti gyülekezeteitekben is, de ahogy járunk Dunántúlon főgondnok úrral, a legkisebb gyülekezetektől a nagyobb gyülekezetekig, azért fantasztikus azt látni, hogy megvan ez az együttműködést, és tényleg elhívás van, és tényleg a közös ügyről a bizonyságtétel, és keressük együtt az utakat, hogy lehetne megszólítani az embereket. Szerintetek elbúcsúzzunk? Szóval akkor a jó ismer az első búcsúzás, azt tényleg az úgy éreztem, hogy rossz vagy nem jó, de most már ez a búcsúzás, ez most már menjen abba az irányba, hogy egy keretes szerkezettel próbáljuk meg, és akkor ezzel köszönjük meg. A Kossuth Rádiót említettem az elején. Azt gondolom, hogy a Kossuth Rádió Arany Emberek cím sorozatának egy jó darabja lett volna ez a mai, hogyha így mondhatnánk.
De hát most elrotottad ezt a jó befejezést.
Nekem tetszik.
Majd kivágja a Peti.
Aranyos emberek, vagy aranyos. Nem tudom.
Aranyos igen. Emberek.
Igen. Ja, hát én nem magunkra gondoltam, én a Palira.
Ó.
Bocs. Hát csak így, hogy nem
azért. Van egy szigeted, ahol elbújsz.
Azt hittétek, hogy
rátok. Idézet nem volt, Gergő, úgyhogy a Begzoli szófordulatát hadd hozzuk ide, hogy kedves emberek.
Igen, igen. Na, nagyon örülünk, hogy ma is meghallgattatok bennünket, ahány percig tartott ez, nem tudjuk, hogy végül is hány perc lesz, hogy esetleg majd hogy alakulnak itt a sorok és a komputeres vágások, de jó volt most így együtt lenni. Köszönjük szépen, Pali, dr. Nemes Pálnak, hogy itt voltál.
Köszönöm.
És
köszönöm szépen.
Bízunk abban, hogy azért továbbra is fogsz hallgatni bennünket, mint ahogy a többieket is, és aztán megyünk majd tovább.
És most már magadat is hallgathatod.
Igen.
Micsoda öröm.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Isten.
Sziasztok. Sziasztok.